Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvasom. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 7. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki nevét hiába használja. Akik itt voltak az elmúlt vasárnap, azok emlékezhetnek rá, hogy a 4. parancsolatot magyaráztuk, a 3. parancsolatot magyaráztuk, azt hiszem, ma már másodszor téveztem el, de jó pap voltig tanul, így hát én is. Szóval a 3. parancsolatot magyaráztuk az elmúlt vasárnap, amely arról szól, hogy az Úr nevét hiába valóan ne vegyük a szánkra és ne használjuk. Van egy olyan eset, ami ennek a parancsolatnak a kapcsán különösen is előtérbe kerül a Káténk megírásának az idején, és ezért egy külön úrnapja foglalkozik ennek a kérdésnek a tárgyalásával, ez pedig az eskünek a kérdése. A mai társadalomban az eskü azt a súlyát, amely még a reformáció idején megvolt, már elvesztette, és talán csak bizonyos hivatásokhoz és bizonyos küldetésekhez rendel a társadalom eskü mellett való elkötelezést. Tudunk még az orvosok esküjéről, aztán használnak a katonák esküt, de különböző küldetésekre nézve szoktak az emberek esküt tenni, akár a parlamentbe, amikor esküt tesznek. Ugyanakkor a mai szekularizált világban az eskü és Isten dolga már elválasztatott egymástól. Ez teljesen másként volt a reformáció idején. Azt kell megállapítsuk és kimondjuk, hogy a felvilágosodás sajnos az esküt, a keresztjén értelembe vett esküt, az Isten nevére tett esküt letaszította a trónjáról. Ez az úgynevezett mozgalom, a felvilágosodás megkérdőjelezte Istent, és így az Istenre való hivatkozás is súlyát vesztette. Nem sikerült ezt teljesen eltörölni, nem sikerült kiirtani, de újból és újból látjuk annak az igényét, vagy azt a fajta fellángolást, hogy nincs erre egyáltalán szükség. Talán itt a mi társadalmunkban leginkább, vagy a legszélesebb körökben a parlamenti választásokat követő eskü idején volt ez tapasztalható, ahol bizonyos képviselők az Isten nevét nem kívánták a szájukra venni, hogy az eskü végén azt mondják, hogy Isten engem úgy segítsen. Pedig ez nem is egy klasszikus eskü formula, pusztán egy imádság, amelyet az eskütevő elmond, arra nézve, hogy esküjéhez Isten segítségét kéri. Mi is az eskü tulajdonképpen? Miért is kopott ki ez a világi gyakorlatból? Az eskü Isten személyének, Isten nevének a tanúul hívása, segítségül hívása, hogy tudnélik az ember az igazságot mondja, illetve a kimondott ígéretének eleget fog tenni. Az eskü alapvetően két irányú lehet minden időben, mindenféle fajta eskü, ezért vannak olyan eskük, amelyek visszamutató jellegűek, magyarán igazoló jellegűek. Valami elmúlt dologgal kapcsolatosak, ahol az ember tanúskodik az igazságról, és ezt teszi eskü alatt. De az eskü lehet előremutató, elkötelező jellegű, amikor valaki arról beszél, amit tenni fog. Arra nézve tesz ígéretet Isten tanúul hívása mellett, amire magát elkötelezi. Talán egy-egy példával jobban érthető ez. Vannak olyan dolgok, amelyek megtörténnek, egy-egy embert esetleg vád ér egy keresztény közegben, de nem tudja másként igazolni magát, mert nincsenek tanúi a vele szemben felsorakoztatott vádra, mint azzal, hogy Isten előtt esküdtesz arra nézve, hogy a vádakkal szemben való állítása az igazság. Ezt egy keresztény közösségben komolyan illik venni, és nem illik megkérdőjelezni. De van előremutató jellegű elköteleződés, és ez sokkal ismertebb a mi egyházi gyakorlatunkban is, a mi keresztény közösségünkben is. Ilyen például a keresztelőkor tett fogadalom, aztán a konfirmációs fogadalom, aztán az úrvacsorai kérdések között felhangzó negyedik kérdés abban a liturgiában, amit mi használunk, tulajdonképpen egy fogadalom, és ilyen tipikusan a házasság kötéskor elmondott fogadalom tétel is. Nem mennék most abba bele, testvérek, mert úgy gondolom, hogy pusztán szójáték, hogy a fogadalom, az ígéret és az eskü között van-e különbség. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy mi esküt nem teszünk, csak fogadalmat. Nos, testvérek, ez egy szójáték, érdekes dolgok sülhetnek ki belőle, de általában azért szokták ezt mondani emberek, mert nincsenek tisztában az eskü bibliai jelentőségével, illetve azzal, hogy valójában mit szabad az embernek és mit nem. Sokan azért nem akarnak esküt tenni, mert úgy gondolják, hogy vannak a Bibliának olyan részei, tanításai, amelyek ezt megtiltják nekünk, és nem szabad nekünk a Bibliával szembe menni. Bárcsak mindennel szemben ilyen érzékenyek volnánk, ami a Bibliába megíratott a mi számunkra. Régen, Jézus idejében, az azt követő időkben is léteztek már ilyen közösségek, ezek voltak az eszénusok, de aztán az egyház történetében újból és újból fölbukkantak olyan csoportok, amelyek az esküt megtagadták, és nem tettek soha esküt. Csak az ismertebb csoportokat hadd említsük meg, ilyenek voltak a husziták, a kvékerek, mind elutasították az esküt, de ma is vannak ilyen egyházi csoportok, egyházak, ahol esküt nem tetetnek senkivel. Azok a bibliai helyek, amelyekre hivatkoznak, egyfelől a hegyi beszédből származnak, Jézus Krisztus tanításából, a Máté 5.33-37-ből, ahol Jézus két dolgot mond. Az egyik, amire figyelmezteti az ő hallgatóit, hogy hamisan ne esküdjenek, hanem teljesítsék az Úrnak tett esküiket. És ezután mondja Jézus azt, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az Istennek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy, nem. Ami pedig ezen felül vagyon, a gonosztól vagyon. És van még egy ige, amire előszeretettel hivatkoznak azok, akik az esküt elvetik vagy tagadják, ez a Jakab leveléből az 5. fejezet 12. verse, ahol Jakab szinte ismétli Jézus Krisztus szavait, mindenek előtte pedig ne esküdjetek atyámfiai se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Könnyen lehetne azt mondani, hogy kár ezekkel az igékkel vitatkozni, és fölösleges nekünk esküket kérni, és esküket fogadni emberektől. De ha mi is ezt mondanánk, akkor rögtön kérdezhetné bárki egy gyülekezetben, hogy akkor meg miért tesszük? Akkor miért tesszük? Miért teszünk fogadalmakat keresztelőkor, konfirmációkor, úrvacsorakor, vagy esküvőkor? Akkor nem megyünk szembe azzal, amit a Szentírás tanít. Testvérek, azt mondja az írás, hogy Jézus a törvény betöltésére jött. És ha megnézzük az Ószövetséget, akkor az Ószövetségben az Isten tiszteletének része volt az, hogyha Istenre esküt tettek. Ez az Isten tiszteletük része volt. Mert azt fejezte ki, hogy a nép Istent komolyan veszi. Hogy az Isten nem veti meg. Hogy az Isten számára nem levegő, hanem hivatkozik rá, megáll az Isten színe előtt. Azt mondja Jeremiás 4:1-2-ben, ha visszatérsz Izrael, ezt mondja az Úr, hozzám tér vissza, és ha eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, és így esküszöl, él az Úr hűségben, egyenességben és igazságban, akkor benne áldják majd magodat a nemzetek, magukat a nemzetek, és benne dicsekesznek. Magyarán azt mondja Isten Izrael népének, hogy ha esküt tesztek majd a sok hamisság helyett, ami most bennetek van, és át járja a ti szíveteket, életeteket, és az egész társadalmatokat, ha majd esküt tesztek előttem, és azt mondjátok egyenességben, igazságban, hogy él az Úr, és amit mi teszünk, azt az Isten színe előtt tesszük. Amit teszünk, az igaz, és ezt látja az Isten, akkor majd a nemzetek dicsérni fognak, nem csak titeket, hanem engem. És benne fognak dicsekedni, az én nevembe fognak dicsekedni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy az Ószövetségben volt eskü, nem csak itt Jeremiásnál, de a Bibliát ismerő emberek tudják, hogy már Józsuétől elkezdve, Dávid, Jonatán, más bibliai személyek, Jákob, az ősatyák is tettek esküket, és ezért őket Isten nem büntette meg. Mert ez az ő igaz Isten tiszteletüknek a része volt. Azt mondták, hogy mi az Isten nem veszük semmibe, hogy itt tanul hívjuk, és mellette meg hazudozunk, mert akkor az Isten meg fog bennünket büntetni. Hanem éppen az Isten felé való tiszteletüknek, alázatuknak volt a jel, hogy azt mondták, az igazságunk megerősítésére, az elkötelezésünkre, Isten a mi tanunk. És vállaljuk azt, hogyha mi nem a képen fogunk cselekedni, akkor ettől az Istentől következmények fognak ránk szállni, mint eskü szegőkre. Jézus maga is esküdött. Amikor ott áll a főpap udvarában, és Kajafás vallatja őt, és azt kérdezi tőle, hogy te a Krisztus vagy-e, az élő Istennek fia, akkor Jézus azt mondja, hogy igen, te mondád. Te mondád. Ez így van. Én vagyok a Krisztus, az élő Istennek fia. És nem véletlen az, hogy azt olvassuk a folytatást, hogy ekkor megszaggatta a főpapa maga ruháit, és ezt mondta, hogy káromlást szólott. Azt gondolták ezek az emberek, hogy Jézus ott hamisan tett vallást, és Istent hamisság mellé idézte oda. Nagyon fontos dolog, hogy Jézus maga élt ezzel a dologgal. Amikor a Máté 5:33-34-et olvassuk, akkor ott nem találjuk az eskünek az abszolút tilalmát. Azt, hogy nem lehet egyáltalán esküdni. Hanem a szöveg összefüggésből teljesen egyértelmű az, hogy Jézus a hamis eskü ellen szól, és az eskünek az ellen a formája ellen, amely égre, földre, Jeruzsálemre, vagy éppen önmagára az esküdőre történt. Úgy tűnik, hogy abban az időben meggyengült az emberi szó ereje, és ezért a zsidók igen gyakran fordultak ehhez a formulához, hogy az állításaikat megerősítsék. De mivel bűnös és nyomorult emberek voltak ők is, pontosan olyanok, mint mi, és sokszor az igazság nem az igazság volt, amit meg akartak erősíteni, ezért nem Isten nevére hivatkozva esküdöztek, hanem áttételesen égre, földre, vagy éppen Jeruzsálemre, vagy bármi másra, önmagukra. Úgy gondolván, hogy ennek nincs akkora súlya mégsem, és az esetleges törvényszegésben nincs akkora következménye sem. Jézus ettől óvja őket. És ezzel szemben mondja azt nekik, hogy azt mondom, ne esküdözzetek össze-vissza, hanem legyen a ti beszédetek egyenes beszéd. Igen, igen, nem, nem. És ez az, amire maga Jakab is inti a gyülekezet tagjait, hogy ne beszéljetek a levegőbe, ne beszéljetek hazugságokat, hanem szokjátok meg és éljetek úgy, mint akik egyenes emberek vagytok, ne kelljen az esküt nap mint nap többször elővenni a ti igazságotok igazolására, az Isten nevét fölöslegesen fölemlegetni, hanem éljetek egyenesen, akiknek nem kell a szavában kételkedni, és akik által hirdetett igazságot nem kell megkérdőjelezni. Ha mégsem esküdhetünk, akkor valószínűleg Pál sem volt akkora keresztény, mint akinek őt gondoljuk, mert ő maga úgy a római levélben, mint a második korintusi levélben is mond esküt, amit érdemes nekünk megszívlelnünk. Azt mondja, bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek. A második korintusi levélben pedig így szól, én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba. Magyarán az egyik állítása a rómaiak felé az, hogy én imádkozom értetek, és erre az Isten az én tanúm, hogy én könyörgöm értetek. Valószínű azzal vádolták az apostolt, hogy őt igazából a római gyülekezet nem érdekli. És ő az igazságnak a megerősítésére azt mondja, hogy az az Isten, akit én szolgálok, a tanúja annak, hogy én az én szívembe hordozlak benneteket. A másik helyen pedig a korintusiak vágyaira válaszol. Azokra a vádakra válaszol, amelyek illették, hogy ő nem akar elmenni Korintusba. Azt mondja, Isten a bizonyság, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba. Nem azért nem mentem el Korintusba, mert nem akarok elmenni Korintusba hozzátok, hanem azért nem mentem el Korintusba, mert titeket akarlak kímélni. Valószínű, hogy az én oda menetelem hozzátok olyan dolgokkal fog együtt járni, amelyre még nem vagytok fölkészülve. És én titeket kímélek. És az Isten a bizonyság erre, hogy én nem menekülök előletek. Én nem húzódozom attól, hogy oda menjek közétek, hanem titeket akarlak kímélni. Az esküt tehát használja az Ószövetség, használja az Új Szövetség is, igazolásul egy mindenek felett való tanú meghívásával, Isten meghívásával, akiről hisszük, hogy ő számon kér, hisszük, hogy nem felejt, hisszük, hogy nem változik. Magyarán azt gondolom, testvérek, hogy megérthetjük azt, hogy a keresztény eskünek, Isten tanul hívásának a döntő kérdése az, hogy hogyan gondolkozunk Istenről. Hogyan látjuk őt? És ha őt annak látjuk, aki ő valójában, ha őt mindenhatónak látjuk, aki uralja az eket és a földet, az életet és a halált, akkor egyfelől az kell, ami tiszteletünk része legyen, hogy nem hívjuk őt mindenhez tanul, másrészt, amikor viszont őt tanul hívjuk, akkor az nagyon komolyan vesszük. Kötelezni nem kötelez bennünket a Szentírás arra, hogy esküket tegyünk. De ha Isten nevével, ha Isten tanul hívásával teszünk esküt, azt mondja a Szentírás, az Isten számon kéri rajtunk. Nos, óriási felelősség tehát, Isten tanul hívása, de mégsem felesleges, vagy mégsem tiltott dolog a Szentírás szerint. Ő előtte kedves a hitnek és a benne való elkötelezésnek ez a formája. És ezért hadd foglalkozunk most a folytatásban nagyon röviden, testvérek, azokkal a elkötelezésekkel, fogadalmakkal, amelyeket mi magunk gyakorlunk itt a mi közösségünkben is, hogy tisztállásunk ebben az ügyben is. Ott van a keresztelők ügye. Sokan azt gondolják, hogy a keresztelő az csak egy egyházi szolgáltatás, amelyben a pap, még így gondolkoznak rólunk reformátusokról is, pedig nálunk nincsenek papok, csak lelkészek és lelkipásztorok, valamiféle vizet önt a gyerek fejére, és aztán innentől kezdve a gyerek már nem pogány. Már nem pogány. Nos, testvérek, a keresztelőkor azt az ígéretet teszik a szülők, nem a nagymamák és a nagypapák, akik időnként idejönnek és kérik az unokáik keresztelőjét, hanem a szülők teszik azt az ígéretet, hogy a gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitükről felnőve önként tegyenek hitvallást a gyülekezet előtt. Ezt Isten színe előtt ígérjük meg. Ez tulajdonképpen egy Isten jelenlétében elmondott ígéret. Pontosan ugyanaz, mint egy eskü. Testvérek, egy ilyen esküt nem tehet meg olyan ember, aki az Isten nem veszi komolyan, aki a templom környékére nem jön, akit az Isten világa nem érdekel, akinek nincsenek ismeretei Istenről. Az hogy tehetne olyan ígéretet, hogy ő a hitre fogja nevelni a gyermekét. Sokan összekeverik teljesen hamisan a hitet és a vallást, és úgy gondolják, hogy ez az ígéret pusztán annyi, hogy a gyereket elküldöm majd hittanra, vagy most már van lehetőség erre, hogy beíratom a hittanra, a gyereket majd elküldöm konfirmációra, aztán jól van, elvégeztem a dolgomat. Pedig ebben az ígéretben az ember ennél sokkal több dolgot vesz magára, és sokkal nagyobb dolgot vesz magára annál, hogy a gyermekemet egy közösség felé fogom küldözgetni. Aztán vagy helyet talál benne, vagy nem. Mert általában, amikor a konfirmáció ígéretét számon kérve megkeresünk családokat, sokszor elhangzik ez, hogy a gyerek nem akarja. Na de könyörgöm, a szülő ígéretet tett. Mire tett ígéretet? Hogy úgy fogja nevelni és neveltetni a gyermekét, hogy az az Istenbe vetett hitéről tegyen vallást. A hitről. Testvérek, vallást adni egy gyermeknek viszonylag könnyű. Hitet adni a gyermeknek emberileg lehetetlen. Emberileg lehetetlen. Vallást adni könnyű, mert ha hurcibálom magammal a templomba, szépen megtanul mindent, és lesz neki egy vallása. Hitet adni emberileg lehetetlen. Ez csak Isten adhatja nekünk. Akkor miért ígérjük meg? Azért, testvérek, mert az ember, aki ezt az ígéretet teszi, arra tesz ígéretet, hogy én a hit felé fogom segíteni, és azért fogok fáradozni, hogy ő hitre jusson. Hogy ő hitre jusson. Ebben eszköz az egyház, és ebben egy eszköz a szülő is, akinek imádkozva kell a gyermekét nevelni, és úgy kell nevelni a gyermekét Isten ismeretére, otthon a családi körben, hogy az a gyermek majd egy személyes kapcsolatra eljusson Istennel. Hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni, ezt nem tudjuk, ezt nem lehet borítékolni, de ez egészen más, mint amikor én csak egy vallást akarok adni a gyermekemnek. A kettő között óriási különbség van. Mondhat-e ilyen ígéretet az, aki maga nem keresztelkedett meg, aki maga nem konfirmált, aki a házasságát Isten rendje szerint sem állami, sem egyházi fórumon nem rendezte? Mondhat-e ilyet egy olyan ember, hogy de én az igaz Isten félelemre, a Krisztusba vetett hitre fogom nevelni a gyermekemet? Ugye belátjuk, hogy mondani mondhat, de ezt komolyan venni a legnagyobb bűn lenne. Testvérek, ezért van az, hogy itt a gyülekezetünkben is törekszünk arra, hogy gyülekezeti tagok gyermekeit kereszteljük meg. És lehet, hogy valaki zokon veszi tőlünk azt, hogy azt kell mondjam egy beszélgetés végén, ha egyáltalán meghallgatják az érveimet, hogy nem tudjuk most a gyermekét megkeresztelni, de hadd kérjek minden gyülekezeti tagot, hogy vegyük nagyon komolyan ezt, hogy a keresztelésre, a csecsemő keresztelése, nekünk nincs Istentől parancsunk. Ez egy lehetőség, amelyről már beszéltünk, amelyre nézve a KT is azt mondja, hogy a hívő szülőknek az életében egy kiváltság, egy lehetőség az, hogy ők a gyermekeiket megkereszteltessék. Testvérek, vegyük ezt nagyon komolyan, mert aki Isten előtt itt a templomba fogadalmat tesz, arra nézve, hogy a gyermekét hitre fogja nevelni, és nem teszi azt, annak számolnia kell ennek a következményével. Nem tudom elfogadni azt, amikor családok második vagy harmadik gyerekkel jönnek ide, hogy kereszteljük meg a gyermeket, de nincsenek itt a templomba. Mondva, az elsőt is megkereszteltük. Azt mondta az én elődöm, Budai Péter, hogy én egyszer szoktam hitelt adni mindenkinek. Egyszer. Hát, hogyha már másodszor jön, vagy harmadszor, és nem kezdte el valahogyan törleszteni azt, amit megígért, akkor hogyan lépjünk tovább? Én ennél egy kicsit szigorúbb vagyok. Én nem adok hitelt senkinek, testvérek. És lehet engem ezért megbélyegezni, vagy lehet rám prüszkölni, de én úgy érzem, hogy ha valaki Isten előtt tesz egy ígéretet, amit nem gondol át, és amelyre nézve azt látjuk, hogy teljesen alkalmatlan annak a véghez vitelére, akkor ne társuljunk ehhez, akkor ne adjuk magunkat ehhez hozzá. Mert akkor mi is vétkesek vagyunk az ő bűnében. Ide kapcsolódik a konfirmáció dolga is, hiszen a keresztelőkor tett ígéret, az nyilvánvalóan a konfirmáció alkalmán kellene, hogy valamilyen módon a gyülekezet előtt nyilvánvalóvá legyen. Hogy tudnélik, a szülők fáradoztak a gyermekük hitéért, hitbeli növekedéséért, erről tennének a konfirmandusok itt a gyülekezet előtt hitvallást. Hogy tudnélik, felnőttünk, a hitet megismertük, meg akarjuk tartani, ebben élünk, és ezt most önként valljuk meg a gyülekezet színe előtt. Mert hogy így hangzott a szülők fogadalom tétele, hogy a hitre fogják nevelni a gyermeket, amiről az majd felnőve önként fog vallást tenni a gyülekezet színe előtt. És hogyha ezt valaki megteszi, akkor elmondhatja a konfirmációs fogadalomtételt. Most testvérek, ebben az értelemben érdemes felülvizsgálni a saját életünket, hogy ne mindig másokra mutogassunk. A konfirmáció gyakorlata, ami egyházunkban sajnos már nem az, amiről a keresztelői ígéret szól. Egyrészt a gyermekeink nem felnőttek 14 éves korban. Nem felnőttek. Másrészt nem önként tesznek fogadalmat itt a legtöbbször, hanem azért, mert apuka meg anyuka azt mondta, hogy hát a konfirmációra pedig kisfiam járni kell. És ebbe nincsen semmiféle önkéntes dolog. Harmadrészt, és talán ez a legfontosabb, hogy a legtöbbször a mi ifjú konfirmandusaink nem arról tesznek bizonyságot itt közöttünk, hogy ők hisznek Istenben, hanem arról tesznek bizonyságot, hogy mit ismertek meg a Bibliából Istenről. És a kettő között óriási különbség van, hogy én valamiről tudok valamit, vagy valamire oda is adom az egész életemet, és aszerint élek. Így tehát nekünk is szükséges a konfirmációs gyakorlatunkat is felülvizsgálni, hiszen ott is újabb kérdések és ígérvények hangzanak el. Megszoktuk kérdezni, hogy benne akarnak-e maradni az anyaszentegyházban Jézus Krisztust követve a konfirmandusok. Amire ők azt válaszolják, hogy igen, pedig még lehet, hogy benne sincsenek, mert hogy még talán nem jutottak el a személyes hitre. Ismeretekre jutottak el, de az nem egyenlő a hittel. És aztán azt kérdezzük tőlük, hogy ígérik-e, fogadják-e, hogy Jézus Krisztus követői református egyházunknak egész életükben hűséges, úrvacsorával lelkiismeretesen élő szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeznek-e majd lenni. És ők azt válaszolják, hogy ígérem és fogadom. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy Jézus Krisztus követéséről, a református egyházról, egyházhoz való tartozásról, egész életre vonatkozóan, szolgálatról, stb. Erről talán 14 éves korban még az ember nem tud reálisan nyilatkozni. Mert sokszor még felnőttek sem tudnak róla reálisan gondolkozni. 14 évesen az ember még nem lát át dolgokat. Talán a holnapra vonatkozóan se, nemhogy egy egész életre vonatkozóan. Nagy kérdés az, hogy amikor ezeket az ígérvényeket és fogadalmakat Isten színe előtt elmondatjuk emberekkel, akkor vajon jól tesszük-e ezt? Helyes-e ez a dolog? Az imádkozó testvéreknek mondom, hogy azért a gyülekezetben ez a kérdés is vizsgálat alá került, mert szeretnénk Isten áldását nyerni ebben a gyülekezetben. És ahhoz feltétlenül szükséges az, hogy amit csinálunk, hitből fakadóan, az Isten előtti jó rendben menjen végbe. És a presbitérium gondolkozik ennek a kérdésnek a megoldásán, hogy hogyan lehet a mi konfirmációs gyakorlatunkat, elsősorban a kisgyermekeknek, a fiataloknak a konfirmációs gyakorlatát úgy alakítani és formálni, hogy az sokkal inkább abba az irányba mutasson, amelyről ők fogadalmat tesznek. Nos, azt gondolom, hogy ennél közelebb áll mindannyiunkhoz, még inkább az úrvacsorai kérdés, ahol megkérdezzük azt a testvérektől Isten jelenlétében, hogy ígérik-e, fogadják-e, hogy Isten kegyelméért, háládatosságból egész életüket az Úrnak szentelik, és már a jelen... És erre azt mondja a gyülekezet, az egyes tagjai a gyülekezetnek, hogy ígérem és fogadom. Nos, testvérek, sokan mondták már nekem itt ebben a gyülekezetben is, hogy ez az utolsó kérdés, ez nem kellene oda, vagy hát ettől ők úgy egy kicsit tartanak, És ebben is van realitás. Isten jelenlétében állunk, és megígérjük azt, hogy egész életünket ő neki fogjuk szentelni, és az ő dicsőségére igyekezünk élni. És ez az egész életeteket formula a legtöbb ember számára csak az idő intervallumot jelenti, hogy hát életem végéig. De hadd hívjam föl ennek a kérdésnek a súlyára a figyelmet most abban is, hogy ez az élet keresztmetszetére is utal. Arra, hogy az én életem minden területén Istennek szentelem magam, és az ő dicsőségére igyekszem élni. Az iskolában, a munkahelyemen, a lakóközösségemben, a társadalomban, mindenhol, nappal és éjszaka, utcán, odahaza, az Isten dicsőségére igyekszem élni. Nem elrettenteni akarom a testvéreket, sokkal inkább arra megnyerni a testvéreket, hogy értsük meg, hogy milyen súlya van a mi beszédünknek, amikor azt Isten jelenlétében mondjuk el. Azt nem lehet megtenni, hogy valaki ezt az ígéretet folyton folyvást elmondja, kimegy, és úgy nyilatkozik, hogy hát én megbocsájtok, de nem felejtek. Például, hogy csak egyet mondjuk. Megbocsájtottam neked, de nem felejtek. Magyarán hát nem történt semmi közöttünk, minden ugyanúgy áll, harcolunk egymás ellen. Nem teheti meg senki, hogy idejön, valamiről megérti az életébe, hogy szentségtelenség, hogy Isten előtt való bűn. Itt elmondja, hogy ígérem és fogadom, de mikor elmegy innen, esze ágában sincs rajta változtatni. Testvérek, Isten előtt szólunk. És hogyha a mi ígéreteink és fogadalmaink Isten előtt hazugságok, akkor azokért Isten bennünket nagyon komolyan számon kér. És azokra nézve el fog bennünket számoltatni. Mert ő ott lesz, mint tanú. És azt fogja mondani, hogy hazudtál, hogy nem mondtál igazat. Ott van az esküvő, amikor ide jönnek fiatal párok, vagy éppen nem fiatalok, erre is van példa itt a gyülekezetben, és elmondják a házastársi eskü szövegét, és ott maga az eskü formula is így kezdődik, hogy én, XY, esküszöm az élő Isten színe előtt. Magyarán őt hívom tanul. Mindannak az igazságnak legyen ő a tanúja, amit most elmondok. És ez az eskü egyfelől vonatkozik arra, hogy a másikat szeretem, másfelől vonatkozik arra, ahogyan én az ő irányába viselni fogom magamat. Újra meg újra elmondom a házaspároknak, hogy vegyék elő időnként a házassági esküt, házassági évfordulójukon, és olvasgassák el, beszélgessünk erről, hogy hogy állunk ennek a teljesítésével. Mert biztos, hogy könnyen beszélünk arról, hogy mire adjunk 5 forintot, mire 10-et, de kérdés az, hogy az az esküvel, amit Isten színe előtt tettünk egymás felé, azzal hogy állunk. A házasság Isten teremtési rendje, és erre komolyan elköteleződünk, emellé elköteleződünk. Aki megszegi ezt, az Istent veti meg, az Isten rendjét veti meg. Ezért talán megértik a testvérek azt is, hogy nem tudjuk azt megtenni, hogy valaki beesik az utcáról, és azt mondja, hogy hát ő most a templomba házasságot szeretne kötni. De már ez a második, harmadik, negyedik, ki tudja, hanyadik. És mi itt hirdessük nekik az Isten áldását. Testvérek, ha valaki elkötelezte magát, de az esküjéhez nem tartotta magát, akkor számoljon ennek a következményével. Van bűnbocsánat, ezt meg kell keresni, van megbánás. A Biblia szerint vannak megoldások, de akkor ezt az utat kell járni, és ezt kell keresni. Azt gondolom, hogy úgy zárhatjuk be ezt a... Arra bátorítom a testvéreket, éljenek úgy, ahogyan arra Isten előtt újból meg újból elkötelezik magukat. És vegyék nagyon komolyan mindannyian velem együtt azt, hogy ez nem csak egy liturgiai formula, amit mi így mondunk, reformátusok, mások meg máshogy mondanak, hanem az Isten színe előtt való elköteleződés, amit itt teszünk a templomba, és ahhoz nem tartjuk magunkat, akkor egyfelől hiteltelenek, Istenünk egy nagy nulla, a kérése utol fog bennünket érni. De nem csak arra biztatom a testvéreket, hogy éljenek úgy, ahogyan arra Isten előtt elkötelezték magukat, hanem arra is biztatok mindenkit, hogy éljünk úgy, hogyha egyszer esküt kell tennünk, akkor ezt megtehessük tiszta szívvel. Éljünk igaz emberekként, életünkben, minden időben, Isten előtti igazságban, hogyha egyszer valamilyen oknál fogva arról, ami történt, eskü alatt vallanunk kell, akkor ne kelljen majd hazudnunk, hanem mondhassuk azt, ami az igazság. Azt gondolom, ha ezt valaki megérti, életre formáló és életet formáló igazság vehet lakozást a szívében. És én erre hívom és bátorítom a testvéreket, hívjuk bátran tanul Istent a mi életünkben, hogy ő megerősítsen és bizonyságot tegyen az ő igazságáról minden időben. Amen.